Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Balassa Péter esztétával beszélget Liptai Katalin.
Arc vonások.
Balassa Péter neve mellett a lexikonokban az szokott állni, hogy esztéta, irodalomtörténész, kritikus és tanár, így ebben a sorrendben. Néha azt el is felejtik hozzátenni, hogy tanár, pedig én szívem szerint megfordítanám a sorrendet, mert tudom rólad, hogy mennyire fontos számodra a tanítás, és ismerek is egy olyan fiatal embert, aki a te hatásodra döntött el, hogy már pedig ő a bölcsészkarra fog menni, mert hallott téged valahol beszélni az irodalomról, és ez elég volt neki ahhoz, hogy eldöntse a sorsát. Most is a Színművészeti Főiskoláról érkeztél ide a rádió stúdióba, vagy nem?
Nem, az ELT-én vagyok
a bölcsészkarról most az esztétika?
Igen, az esztétika tanszéken vagyok tanár, és a Színművészeti Főiskolán hát ilyen félállásban szoktam tanítani, de hát elsősorban az ELT-én. És én is megfordítanám a sorrendet. Egyre inkább tanárnak tekintem magam elsősorban, és azt tartom most a legfontosabbnak, hogy irodalomról, részben irodalmi művekről, részben irodalomtudományról, irodalomelemzésről beszéljek, illetőleg beszélgessek. A tanítás azért fontos számomra, mert úgy gondolom, hogy egy olyan kultúrának a része, amit beszélgető kultúrának, vagy a beszélgetés kultúrájának nevezünk, tehát a szellemtudományokban másképpen sajátítódik el a tudás, mint a természettudományokban. Hát itt nem egyszerűen egyenes közlés van, hanem dialogicitás, és én legalább annyit tanulok és frissülök tanítás közben, mint a diákok reményeim szerint. Tehát itt az eszméknek a cseréje, ugye a magyar nyelv mondja is ezt, hogy eszmecsere, tehát az eszméknek a cseréje, a gondolkodásnak ez az állandó kérdés-válasz jellegű mozgása az, ami a tétjét adja véleményem szerint a humántudományok hát sajátos megtanulásának, mert itt soha nincs végleges megtanulás, hanem itt egy állandó értelmezési folyamat.
Folytonos közelítési kísérletek vannak csak.
Igen. A bölcsészeten nem egyszerűen azért tanulunk, hogy az egy konvertálható tudás legyen, és utána kiváló kezdőfizetéssel dobbancsunk és egy nagy karrier csináljunk, hanem ennek a szakmának, miközben nagyon szigorú szakmai szabályai vannak, van egy szép öncélúsága, ami élni tanít. Az, amit megtanulunk, annak van egy egzisztenciális tétje, amit az ember valamiképpen alkalmaz önmagára és lefordít önmagára a műveken keresztül, a teoretikus műveken keresztül, stb. Minden irodalomnak a mélyén igenis az a kérdés van, hogy hogyan éljünk, még ha nem is közvetlen értelemben, hogy hogyan éljek, mit cselekedjek, meg kell nyílnunk, hát nem is feltét az üdvösség felé, de hát mondjuk így egyszerűbben, hogy az igazán lényeges dolgok felé, és az kellemetlen, és az fáj. És fáj.
De nem lehet megúszni.
Nem lehet megúszni.
Hogy más is van, mint a fogyasztás, szóval azt kellene megtanítani, nekik megértetni velük, és ez tényleg pokolian nehéz dolog.
Nem azt mondom, hogy térjetek meg, vagy így és így kell üdvözülni, hanem hogy ezek kérdések. És legfeljebb majd elutasítjátok, de kérdezzetek önmagatoktól és a világtól, mert a dolog nagyon éles, és nem lehet megúszni. Vagy pedig csak technokraták lesznek, ami nem ez a szakma.
Volt az Óravázlatok című műsor, amelynek én lehettem a szerkesztője, és ott a kedvenc szerzőiddel és veszőparipáiddal foglalkoztál, köztük Tolsztojjal. Különleges figyelmet szenteltél az egyik előadásodban Tolsztoj magasság és végtelenség élményének. Ez a mai napig is él bennem, mert szinte katartikus élményként hatott rám, hogy fölidézted a Háború és békéből azt a jelenetet, ahogy a sebesült Andrej Herceg felnéz az égre. Tehát ezt a felfelé tekintést éreztem az imént elmondott szavaidban is. ami neked nagyon fontos a tanításban is, meg talán az írásaidban is, hogy van más is, hogy van egy felsőbb szint. Te egyáltalán az erőfeszítést megtenni azért, hogy valamivel egy kicsit tovább jussunk.
Ez egy olyan tapasztalás, vagy ajándék, amiről nem tehetek. Tehát ez nem az én érdemem.
Te így születtél?
Elkezdtem figyelni egy bizonyos idő után gyerekkoromban arra, hogy van egy hívás abban az irányban, hogy fölfelé nézni. Hogy vannak olyan értékek, amelyekre hát valamilyen választ várnak valahonnan, és itt most nem akarok misztifikálni, de hogy az embert megkérdezi a létezés, és hogy az valami csodálatos dolog, hogy egyáltalán itt vagyunk, és nyitva van egy világ előttünk. Ha igazságos akarok lenni, akkor ezt az élményt, a csodálkozás élményét, meg a mindenen túli fölfelé tekintés élményét az apámtól kaptam, aki egy fantasztikus ember volt mindennel együtt, és egy 19. századi ember volt, és valószínűleg ő, hogy mondjam, döntő hatással volt rám, nem tartalmilag, hanem a létezés módjában.
Az egyik első mestere, tehát az édesapád volt. Igen. Balassa Imre zenekritikus. Volt közös mesterünk is az egyetemről, Török Endre személyében. Nem tudom, téged Németh G. Béla tanított?
Csak bejártam hozzá, nem tartoztam a tanítványi köréhez. Én ott messziről nagyon tisztelem, és rengeteget kaptam tőle, de nem annyira személyesen.
Írtál a könyveiről is, tehát szakmai. Ilyen értelemben tanítványom volt.
Török az kicsit apámnak egy ilyen reinkarnációja. Török egy mély, ha szabad így mondani, spirituális barátság.
De azért említettem az ő személyüket, és egyszer nyilatkoztat, hogy például Jelenics István is ilyen meghatározó hatással volt rád, mert ők valamennyien arra tanítottak minket, hogy az igazán nagy irodalomnak valamilyen ontikus jellege van, tehát hogy az létértelmezés, és nem csak esztétikai kérdés, az első renden egyébként meg az is, de egzisztenciális kérdés is, ahogy te mondod.
Pontosan így van, ezt tőlük kaptam. Jelenics is nagyon fontos volt, és hogy ez, amit a tétről próbáltam mondani, ezzel csak hát a magam módján próbálom folytatni azt, amit tőlük kaptam. Tehát, hogy az esztétikaiban nagyon sok játék van, és nagyon sok álca van, és látszatszerű, de ez mind azt szolgálja, hogy a léted gyarapítsa a művészet. Tehát ez igenis ilyen értelemben ontikus, vagy akár egzisztenciális. Tehát, hogy mondjuk az ilyen játékosabb művészeknél lehet ezt érezni, mint amilyen a Vörös Sándor volt, vagy egy Mozart. Ahol az ember azt hallja, vagy azt érzékeli, hogy minden csak lepel. De valójában a dolog hihetetlen tétre megy, és húsba vágó. És ez engem egy életen át nagyon fog.
Most a tevékenységi területeit közül egy másikra térjünk át. Volt egy időszak, amikor te a hazai kortárs irodalmi élet egyik vezető kritikusának is számítottál, különösen odafigyeltél a nemzedéktársaidnak a prózájára. Elég csak egy nevet említeni, talán Nádas Pétert, akiről több mint 20 éven keresztül folyton újra és újra írtál, ami aztán olyan eredményt hozott, hogy írtál róla egy nagy monográfiát is, ami a Kaligramnál jelent meg. Mostanában viszont egyáltalán nem publikálsz, vagy nagyon kevés kritikát publikálsz. Mi az oka ennek, hogy fölhagytál a műbírálattal?
Több összetevője van ennek a fejleménynek. Az egyik, hogy már nagyon régen, a 80-90-es évek fordulóján megéreztem, és rosszul éreztem magam egy szerepbe, amit kiosztott nekem az irodalmi élet, és ez itt nem személyekről van szó, hanem a magyar irodalmi életnek volt, és részben még van is egy ilyen akusztikája, hogyha te ezekről írsz, akkor te ilyen és ilyen vagy, és neked ezt és ezt kell csinálnod, annak minden hátulütőjével együtt, és nem szeretem, hogyha szerepeket osztanak rám, mert ez a szabadságomban, a szellemi szabadságomban is korlátoz, és meg kell felelni olyan dolgoknak, amelyeknek nem akarok megfelelni. Tehát ugye a magyar irodalomnak sajnos volt mindig is egy ilyen hagyománya, a szerep, személyiség, és nem tudom, és én ezt hát 40 körül azt mondtam, hogy hát nagyon nem. Semmiképpen sem akartam egy ponton túl ezt a hatalmi helyzetet, mert ez hatalom. Ezt a hatalmi helyzetet tovább élni. Ez az egyik oka. A másik oka az egy szakmai, hát ezt elmondom, idős vagy frusztrált, vagy nem tudom én, olyan kritikusokkal szemben, akik egyre görcsösebben azt érzékelik, hogy már 30 éve nem arról szól az irodalom, mint ami az ő ízlésük, hogy véleményem szerint A kritikai írás egy olyan dolog, amit 15-20 évnél tovább nem lehet csinálni, mert az embernek a judíciuma, az ítélőképessége az megreked egy bizonyos szinten, vagy ott marad. Tehát az én ízlésem, vagy az érzékelőképességem az nem terjed ki, nagyon fontos, nagyon értékes, de általam nem teljesen fogható írók, művek sajátosságaira. Most én minek erőlködjek?
Tehát ez a dolog természetével jár együtt, hogy most majd jöjjenek benne, az ő nemzedékükből való kritikusok és
történészek. Nagyon komoly, szép, érdekes, hát nem szép, azt nem mondanám, de nagyon érdekes kritikai élet van, amivel sokszor nem értek egyet, sokszor idegesít, sokszor meg bámulom, hogy milyen tehetségesek. Ezek a szövegek nagyon érdekesek, a magyar irodalom nagyon gazdag, nagyon sokféle.
Változatlanul. Tehát most is születnek művek, én gondoltam, hogy nem az az oka ennek, hogy nem írsz bírálatot, hogy most nincs arra érdemes mű, hanem talán nincs meg az a személyes érintettség, ami neked mindig kell ahhoz, hogy írjál valamiről.
Pontosan erről van szó, nincs meg az a személyes érintettség, és ki vagyok én, vagy hogy jövök én ahhoz, hogy a saját értékrendemet, ízlésemet, előítéleteimet érvényesítsem nagyon értékes új szerzőkkel, szövegekkel szemben, és legyek egy ilyen sértett, öregedő kritikus, aki megint megmondja, hogy hogyan nem tetszik neki az újdonság.
Szóval nem akarsz olyan irodalmi pápa lenni, mint mondjuk Marcel Reich-Ranicki, vagy hozzá hasonló.
Pontosan erről van szó. Az embernek az ízlése az egy korlátozott valami, és a kritikaírás az egy fiatal műfaj. Én 40-45 éves koromig tudtam csinálni ezt lelkismerettel. Nem arról van szó adott esetben, hogy valaki vagy valakik rosszabbul írnak, mint 10-15 évvel ezelőtti írók, hanem én változtam, vagy én maradtam ott. És akkor nem kell kritikát írni, akkor tudománnyal kell foglalkozni, meg tanítani kell, meg sok minden mást.
Most akkor a kritikáról visszatértünk már az irodalom történethez, vagy a tudományhoz. A Nádas monográfiát már említettük az imént, és úgy tudom, hogy most Móricz Zsigmondról írsz, vagy készülsz írni egy nagyobb munkát. Ez látszólag ez a két szerző kicsit távol esik egymástól, vagy lehet tételezni valamilyen összefüggést a korábbi prózaepikai kutatásaid és a mostani terved között?
Valami összefüggés van. Egy kicsit arról, hogy miért választottam a Móriczot, van a Korona kiadónak ez a magyar klasszikusok sorozata, amelyben új monográfiákat iratnak szakemberekkel klasszikusokról, és Kenyeres tanár úr megkérdezett, hogy Móriczról nincs-e kedvem írni, és én lecsaptam, nagyon örültem ennek. Olyan messze van látszólag tőlem, vagy én őtőle.
Hogy nagyon izgalmas feladatnak ígérkezik.
Van egyfajta idegenség, tehát amikor 25 éve Flaubertrel kezdtem foglalkozni, akkor ugyanez volt. Nagyon messzinek éreztem, és a messziség meg az idegenség az ellenállása a műnek, az kihívás, és ez nagyon érdekes. Ez egyik. A másik, hogy mindig úgy éreztem, hogy Móricz nagyon nagy író. Hihetetlenül félre van sajátítva sok felől.
De kicsit félre is van söpörve, mert most sokkal inkább olvasunk Kosztolányit, mint Móriczot.
Na most ez a másik, hogy a mai történeti kánon ugye nagy csillagzata az Kosztolányi, bizonyos mértékig Krúdy, Márai, és ez mind rendben van, de az, amit Móricz tudott, az egy olyan sajátos és egyszeri radikális dolog, hogy én utána kérdeznék, és ez akarom csinálni ebben a könyvben, hogy utána kérdezek annak, hogy miért nem olvassuk Móriczot, és miért van ez az idegenség, és miért érezzük úgy, hogy meghalt szellemi értelemben. Mi az, hogy országismeret? Mi az, hogy valóság az irodalomban? Tehát újraolvasni, egyébként ez hallatlanul izgalmas irodalomtudományi feladat, az újraolvasás. Ebben nagyon sokat kaptam, akár a Kocsár Szabóéktól, Szegedi Masszáktól, ettől az iskolától, hogy
a műveket újra... folyamatosan újra kell olvasni és újra értelmezni. Tehát nem lehet megnyugodni abban, hogy
pontosan.
Ezt már letudtuk.
Tehát ez egy Móricz újraolvasásról szóló könyv lesz a mai irodalom tudomány eszközeivel. A mai, mondjuk így, egy posztmodern irodalomtörténet írás az hogyan viselkedik egy móriczi anyagon, tudod? Ez roppant izgalmas. Mert egy hagyományos irodalomtörténet szerint el lehet mondani megint, hogy Móricz milyen, csak ettől nem támad föl, nem szólal meg. Most hogy szólítható meg, ez nagyon izgat.
A jó akarat hatalma, Gadamer kifejezése, amit te többször szoktál idézni, ez pontosan hogyan értendő? ahogy a művekhez közeledni kell, vagy jó lenne, ha így közelednénk?
Nem valami érzelgőséget ért ezen a Gadamer, és nem feltétlenül emóciót, hanem amiről az előbb beszéltünk, hogy a jó művek azok a létet gyarapítják. Na most ennek megfelelően a műalkotások megértési szándéka az értelmező részéről az már eleve egy jó akaratot feltételez. Azt jelenti itt a jó akarat hatalma, hogyha írok valamiről, és megkérdezem, és az visszakérdez, akkor közösen valamennyire igent mondunk egymásra. Tehát nem megsemmisítjük egymást, hanem valamilyen módon érdeklődésre fordul a szöveg és az olvasó egymás felé. A jó akarat hatalma egy szelíd hatalom, az, ami a gyerek rácsodálkozása a világra, hogy mindez, ami körülvesz engem, ez van, és az értelmezésre szorul, ezt szeretném megérteni, hogy mi micsoda, mert jó élni. A jó akarat hatalma az valami olyasmi, hogy hát ha nagy erőfeszítéssel, de inkább azt mondom, hogy jó élni.
Mert bizony sokszor nagyon nagy erőfeszítéssel lehet csak ezt mondani.
Amit idéztél, az úgy kezdődik, a teljes címe az úgy hangzik, hogy és mégis a jó akarat hatalma.
Tehát ez nagyon hozzátartozik, hogy és mégis.
És mégis a jó akarat hatalma, és én ezt így gondolom, hogy és mégis. Baromi nehéz, meg rossz, meg minden. És mégis a jó akarat hatalma, és a művekkel való foglalkozásban ez valahogy az ember kapja, működteti, stb. Ez nem azt jelenti, hogy dicsérgetem.
Ez nem valamilyen kritikátlan elfogultságot akar, gondolom, hanem egy extra fogékonyságot és igen, érzékenységet, igen, amivel közelítek a művhöz.
Igen, ez egy nyitottság, valami párbeszédkészség, tehát hogy hát mi létezők mégiscsak valamilyen közösséget alkotunk, amiben valami szépvel és értelmesen próbáljuk eltölteni az időt, amíg itt vagyunk.
Egy nagyon emlékezetes rádióbeszélgetésben Pilinszky azt mondta, hogy minden különbözőségünk és minden romlottságunk ellenére a mélyben valahogy menthetetlenül egyek vagyunk.
Én ezt bőzöztő fontosnak tartom, és Pilinszkytől rengeteget kaptam, őt személyesen alig ismertem, tehát nem személyesen, hanem szellemileg, hát a legnagyobb hatást talán a Pilinszky, és ez az egyik kedves gondolatom tőle, amit idézel, az evangéliumi parafrázis, ugye a János evangélium 17. fejezetében Jézus főpapi imájában van ez, hogy legyenek mindnyájan egy, hogy én te benned, atyám, úgy te, én bennem, stb. Tehát ez a közössége az isteni személyeknek, hát ez átfordítható nyugodtan arra, hogy az emberek közössége, az nem olyan patetikus dolog, az egy minimális, ahogy a Pilinszky is fogalmazza, hogy valahogy azért a minimumban kell, hogy legyen egy megegyezés arról, hogy nem vágjuk át egymás torkát a nyílt utcán. Szóval van egy ilyen minimum, és akkor történnek a szörnyű dolgok, amikor az ember azt tapasztalja, hogy ez megszakad, vagy megtörik, tehát hogy mégis átvágják egymást, vagy átvágjuk egymást torkát a nyílt utcán, akkor van egy ilyen létszünet. De azért azt gondolom, hogy és mégis a jó akarat hatalma. Van még egy, amit parafrazál Pilinszky ennél a gondolatnál, amit idéztél, ami nekem szintén egy kedves szentírási helyem, az a Lukács evangéliumban, hogy Isten országa nem itt van, vagy amott van, hanem közöttetek van. Szerintem nem kell vallásosnak lenni ahhoz, hogy ezt megértsük.
Hogy ennek az igazságát elfogadjuk, csak ezt a legnehezebb
kérdés,
csinál.
És semmiképpen se felekezeti meg ilyesmi, hanem ez az egyik legmélyebb rejtélye és gyönyörűsége és szenvedése is az itt létnek, hogy az a valami, amit itt úgy jelölnek, hogy Isten országa, az valami interszubjektív, az valami, ami két ember vagy emberek között teremtődik meg. A közöttiség az, ami valamiképpen hát...
Ezért teszelte mindig újra és újra kísérletet a párbeszédre.
Igen.
A diákjaiddal, igen, a mestereiddel, igen, az emberekkel.
Hogy az ember a másikban ismeri meg magát, és a másikban jár be egy utat. Monológ nincs. A monológ az, nem tudom, az a halál világához tartozik, amit még nem ismerek.
Bár nagyon szép helyen laksz, a Gellérthegy utcában, a környezeted szépségéből nem tudom, hogy mennyit veszel észre, mert én mindig úgy látlak téged, hogy alig tudsz kijönni a számtalan könyvespolcod és a melletted a földön oszlopokban álló könyvek közül. Ha kijössz, akkor azért jössz ki, hogy az óráidat megtartsad, aztán szaladsz vissza írni, olvasni és zenét hallgatni. A zene az életedben nagyon fontos dolog. Sokat is írsz róla, de még fontosabb az, hogy hallgatod, nem?
A zenét tartom a legtöbbre az összes művészetek közül, csak tudományos ember ilyet nem mondhat, mert a művészetek között nincs rangsor, de
számomra... Babics is azt mondta, hogy miért nem lettem én zenész.
A zene az mindennek fölött van, mert olyan szellemi és érzéki rétegeket mozgat meg, és annyira közel van ahhoz a térhez és ahhoz az időhöz is, amiről az előbb beszéltünk, tehát a közöttiséghez, nincs semmi más, tehát...
Meg a fölfelé tekintéshez is.
Abszolút, a fölfelé tekintés, abszolút. Tehát, hogy a régi görögöknek, meg a régi ilyen kozmoszról szóló elképzeléseknek ez a vonulata, hogy a kozmosz az zenél, az valamiképpen igaz. És természettudós barátaim azt mondják, hogy ez exaktul is igaz, mert az anyag zenél. Tehát amikor nézik különböző műszereken az anyagnak ezeket a mikroszkopikus elemeit, egy egészen elemi részecskét, akkor ott hihetetlen mozgásformák is vannak, és különböző
hangok
is vannak, igen. A természet, az anyag, a világ, a zenél. Kocsis Zoltán mondta egyszer, egy interjúban, vagy cikkbe írta, nem tudom, hogy Mozartnál például az ember azt érzi, hogy, és hát ő aztán igazán ismeri, jobban hiszünk neki, mint ha én mondanám, hogy Mozartnál azt érzi, vagy hallja az ember, hogy volt valahol egy eredeti kotta, amit ő lejegyzett. Tehát, hogy van már egy eredeti szöveg, amit csak ő hallott meg, és azt eljegyezte.
Uh-huh. Ez olyan, amikor Vörös Sándornak valaki diktálta a verset.
Igen, igen.
Van egy olyan hely a te életedben is, ahol egy kicsit közelebb vagy talán a természet zenéjéhez, mint a budapesti dolgozószobádban, és ez Perőcsény, ahol évek óta van egy kis házatok és kertetek. A feleségeddel, Gáspár Judit pszichológussal, aki szintén ilyen lélekvezető szakmában dolgozik, csak egy kicsit másban, mint te, ott szoktatok. Most nem tudom, hogy mondhatom, hogy pihenni, mert tulajdonképpen ott is dolgoztok, de ez mégis nagy felüdülés lehet.
Jutka sokkal szeridebb és barátságosabb, jobb viszony van a természettel, mint én. Aktívabb viszonyban is van, és kertészkedik, és sokkal jobb megfigyelő, mint én. Ő pihen, illetőleg ilyen aktív módon pihen a kert.
Te oda is dolgozni mész?
Részben igen, részben pedig hát ilyen nyers szóval dagonyázni, tehát hogy nagyon pihenni, tehát hogy nagyon elengedem.
Hogy elvonulni a főváros zajától
és hát mindentől. A csend roppant fontos ebben a relatív értelemben, hogy közben a természet az soha nem abszolút csendes. Volt egy ilyen januári élményem, januárban a téli szünetben mindig kim vagyok, és nagyrészt egyedül vagyok kint, és nagy hó volt, mínusz 15 fok éjszakánként. Szép nagy cserépkályha fűtök, tudod, ezek ilyen férfi marhaságok, imádnak fűteni a hasasok, és akkor
fát vágni,
és akkor fűteni egész nap. Csak akkor megfordult a munkarendem, és éjszaka dolgoztam, és egyszer kimentem ilyen 2:30-kor a kertbe, tornác, megsétáltam ott a dombon mögöttünk, és világított a hold, és veszőnyi fák sötéten, ahogy Pirinszki az apokrifben, tehát hihetetlen geometrikus volt a táj, a fekete fatörzsek, kékes a hó, figyeltem a csöndet, és érzékeltem, nincs teljes csönd. És aztán azt láttam, hogy valami elsuhan, és nem látom, hogy micsoda, de egy nagyon nagy állat. Mert ott állatok járkálnak éjszakánként.
Közel vagytok az erdőhöz?
Igen, az erdő több pár méterre vagyunk, de nem lehet látni az állatot, csak az elsuhanását, az árnyékát. Én minden reggel láttam a lábnyomokat, hogy itt komoly állatok járkálnak, szarvasok, őzek, esetleg vaddisznók.
Vaddisznó is?
Igen. Ezek egyáltalán nem veszélyesek.
Akkor ők járnak oda igazából dagonyázni, nem?
Nem veszélyesek. Rettetesen félnek az embertől, hogy zaján gondolkoztat. Ez úgy suhant el, ezen a bizonyos éjszakán, ez a nagy állat, valószínűleg szarvas lehetett, hogy láthatatlanná válni. Most engem ez a láthatatlanná válás, ez nagyon érdekel abból a szempontból, hogy ez a legnagyobb pihenés. Tehát amikor az ember beleolvad egy ilyen zenélő csendbe.
Arc, vonások című irodalmi portréműsorunkban Balassa Péter esztétával a szerkesztő Liptai Katalin beszélgetett.
A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb 2000 május 2-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Óravázlatok. Balassa Péter műsora. A rejtvény, mint cselekmény.
Franz Kafka a törvény kapujában. Fordította Gáli József. A törvény kapuja előtt áll egy őr. Ehhez az őrhöz oda megy egy vidékről jött ember, és engedélyt kér, hogy beléphessen a kapun. Az őr azonban azt mondja neki, hogy most nem engedélyezheti a belépést. Az ember töpreng, majd megkérdezi, hogy tehát akkor később léphet majd be. Meg lehet, mondja az őr, most azonban nem. Minthogy azonban a törvény kapuja, mint mindig, nyitva áll, és az őr arrébb megy, az ember előrehajol, hogy beleshessen a kapun. Amikor az őr ezt észreveszi, nevet, és így szól. Ha ennyire csábít, hát kíséreld meg, és menj be tilalmam ellenére. De jegyezd meg, hatalmas vagyok, pedig a legutolsó vagyok az őrök sorában. Teremről teremre őrök állnak, egyik hatalmasabb, mint a másik. Már a harmadik látványát én magam sem bírom elviselni. Ilyen nehézségekre nem gondolt a vidékről jött ember, hiszen a törvénynek mindig mindenki számára elérhetőnek kell lennie, gondolja. De ahogy most a bundás őrt jobban szemügyre veszi, nagy hegyes orrát, keskeny, fekete tatár szakállát, úgy határoz, hogy inkább várakozik, amíg meg nem kapja a belépésre az engedélyt. Az őr ad neki egy zsámolyt, és megengedi, hogy oldalt a kapu közelében leülhessen. Ott ül napokig, évekig. Többször is megpróbál bejutni, és zaklatja az őrt kéréseivel. Az őr gyakran veti alá kisebb kihallgatásnak, kérdezgeti a szülőföldjéről és sok minden másról. De ezek közömbös kérdések, amilyeneket a nagyurak tesznek fel. És végül mindig azt mondja neki, hogy még nem engedheti be. Az ember, aki jól becsomagolt az útra, mindent felhasznál, legyen az bármennyire értékes is, hogy megvesztegesse az őrt. Az úgy szólván mindent elfogad tőle, de közben így beszél. Csak azért fogadom el, hogy ne hidd, bármit is elmulasztottál. Az ember hosszú éveken át szinte szakadatlanul csak az őrt figyeli. Megfeledkezik a többi őrről, és úgy véli bebocsátatásának egyetlen akadálya ez az első. Átkozza a szerencsétlen véletlent. Az első esztendőkben gátlástalanul, hangosan, később, ahogy öregszik, már csak úgy magában dörmögve. Gyermeteggé válik, és mivel az őr évekig tartó tanulmányozása közben annak prémgalériában még a bolhákat is felfedezte, még a bolhákat is megkéri segítsenek neki, és térítsék jobb belátásra az őrt. Végezetül látása meggyengül, nem tudja valóban sötétedik-e körülötte, vagy csak a szeme csalja meg. Most ugyan észrevesz a sötétségben valami fényt, mely kiolthatatlanul árad a törvény kapujából. Már nem ér soká. Halála előtt az egész itt töltött idő minden tapasztalata azzá az egyetlen kérdéssé sűrűsödik össze a fejében, amelyet eddig még nem tett fel az őrnek. Magához inti őt, mert merevülő teste már nem tud felemelkedni. Az őrnek mélyen le kell hozzáhajolnia, mert a kettejük magasságának különbsége ugyancsak az ember rovására változott meg. Most még mit akarsz megtudni? Kérdi az őr. Telhetetlen vagy. De hát mindenki a törvény felé igyekszik, mondja az ember. Hogyan lehetséges, hogy ennyi év alatt rajtam kívül senki sem kért bebocsáttatást? Az őr látja, hogy az ember már a végét járja, és hogy hallását elmúlóban még utolérje, ráordít. Itt rajtad kívül senki be nem léphetett volna. Ezt a bejáratot csak a te számodra jelölték ki. Most megyek, és bezárom.
Az irodalomban, a művészetben kezdettől fogva nagy szerepet játszik a rejtvény és annak különböző változatai. A találós kérdés, a rejtélyes előtörténet, a származás történet, a homályos célú próbatétel és beavatási szertartás, a titokzatos utazás, a félig tudottan, félig tudatlanul elkövetett bűntény, a szavak és a többi ember titkai. Az európai szakrális és világi hagyományban, a szent szövegekben, a Bibliától az apokrif iratokon, az apokaliptikán, a misztériumvallások talányos nyelvén át, a profán hagyományig, vagyis a találós kérdés, a rejtélyes tréfa, a nevetés enigmája és a groteszk világáig, a titok és a rejtvény cselekmény szervező hatalom. Bizonyos, hogy alapvető emberi tapasztalatot ragad meg és dolgoz fel a képzelet erejével a rejtvényfejtő irodalom, elsősorban a próza, a regény, a novella. A művészet igazsága mindig élettapasztalat és valóságos történés, választott vagy elszenvedett cselekedet, amely ugyanúgy elsődleges valóság, mint hétköznapjaink bármely eseménye. Stilizációjában a valóságos emberi természet küzdelme saját titkaival ölt alakot. A rejtvény, a titok, a hol megfejthető, hol megfejthetetlen esemény cselekményépítő szerepe bizonyára összefügg a csoda élményével. A csodáéval, amely a modernitás előtti kultúrában évezredeken át legitim, elfogadott, mondhatni természetes része volt az emberi léleknek és életnek. Ami hihetetlen, megtörténik, vagy megtörténni látszik. A valószínűtlen bekövetkezik, valami, ami nincs vagy nem lehetséges, hirtelen itt van, látható vagy hallható alakban. S hogy ezek a csodás jelek, jelenségek miként lehetségesek, mit mondanak, az volna maga a rejtvény felfejtése. Ugyanis olykor a kimondástól nem oszlik el a titok, mint például Kafkánál annyiszor. Az ember számára, mintha nem lenne egészen nyilvánvaló, nem evidens, hogy ő tényleg itt van ezen a földön, vagy épp az, hogy rajta kívül is van világ, van másik ember, akivel és amivel kommunikálva létezhet csupán, hogy vannak isteninek, angyalinak vagy démoninak nevezett erők, hogy vannak a világosságnak és a sötétségnek hatalmai, hogy egyáltalán létezik ez a teremtett vagy egyszerűen ide dobott valóság, kérdés és válasz, párbeszéd és hallgatás. Az irodalomban a titokhoz, a rejtvényhez, mint megfejthetetlenhez szorosan hozzátartozik az információ visszatartása vagy visszatartottsága, a hallgatás, a kimondatlanság, vagy a kimondás homálya, esetleg tilalma. Hiszen éppen ez az, aminek a nyomába ered a szereplő, a hős, sőt, az irodalmi mű nyelve. Mindez struktúrája a cselekményt. A nyelvben mindig benne van a ki nem mondott, a talán ki sem mondható, és az irodalom a művészet kedvenc cselekmény bonyolító játékai közé tartozik ez a csend határ.
Jorge Luis Borges, Pierre Ménard, a Don Quixote szerzője. Részlet. Jánosházi György fordítása. A Don Quixote esetleges mű. A Don Quixote szükségtelen. Eltervezhetem a megírását, meg is írhatom anélkül, hogy tautológiát követnék el. 12-13 éves fejjel elolvastam, talán egészében. Azután figyelmesen újraolvastam néhány fejezetet, azokat, amelyekkel most nem foglalkozom. Úgy szintén áttanulmányoztam a közjátékokat, a színműveket, a Galateát, Perszilész és Zegismunda kétségtelenül fáradtságos kalandjait és a parnasszusi utazást. A Don Quixote emléke, amelyet egyszerűsített a felejtés és a közöny, teljesen egyenértékű bennem, egy meg nem írt könyv bizonytalan előképével. Ezt a képet feltételezve, amit jószerével senki sem tagadhat meg tőlem, nem vitás, hogy problémám sokkal nehezebb, mint a Cervantesé. Szívélyes elődöm nem utasította el a véletlen közreműködését. Kissé à la diable alkotta meg halhatatlan művét, a nyelv és a lelemény tehetetlenségétől vezettetve. Én arra a rejtelmes feladatra vállalkoztam, hogy betű szerint visszaállítsam az ő spontán művét. Két sarkalatos törvény irányítja magányos játékomat. Az első megengedi, hogy formai és lélektani jellegű változatokkal kísérletezzem. A második arra kényszerít, hogy feláldozzam ezeket az eredeti szövegnek, és megdönthetetlen érvekkel igazoljam megsemmisítésüket. Ezekhez a mesterséges békjókhoz még egy eredendőt is sorolhatunk. Megírni a Don Quixote-t a 17. század elején észszerű, szükséges, talán sorszerű vállalkozás volt. A 20. század elején majdnem lehetetlen. Nem hiába telt el 300 esztendő, telezsúfolva roppant bonyolult dolgokkal, hogy csupán egyet említsek közülük. Éppen a Don Quixote-val.
Borges, a nagy 20. századi spanyol nyelvű latin-amerikai író, egyik magyar kötetének címe ebből a szempontból teli találat. A titkos csoda, ahonnan előbbi szemelvényünket is vettük. Mintha csak a nevető irodalom egyik nagyságát, a karinti magyarította líkokot visszhangozná. A rejtély titka. Csak ugyan, miközben az irodalmi művek cselekménye igen gyakran a csoda, illetve a rejtély titka után nyomoz, maga a nyomozás válik életúttá, önmegismerésé, világismeretté, töredékes megértésé a nyelvben, a nyelv cselekménye által. A nyelv maga is rejtélyessé, enigmatikussá, olvasása rejtvényfejtéssé válhat. Az irodalom, vagyis a magát megfogalmazni, elképzelni, kimondani, elbeszélni képes ember kezdettől máig keres és nyomoz, megfejt és próbál leolvasni valamit kudarcok és hallgatások útján. Ez a törekvés hol az irodalom egyik legáltalánosabb kerettémájában, az utazásban testesül meg, hol a szerelem édességének és poklának titkait kutatva, hol a hatalom sivár titkát, a megismerés szerkezetét, a bűn és bűntény toposzait variálva ölt alakot. Míg a modernitás előtt a titkos csoda a rejtvény megfejtésében, illetve misztikus beavatási szertartások, szigorú előírásokon alapuló szinte kanonikus lélekutazások, a vallás szabályozott önismereti, önfelismerési útjai, akár szent, akár profán visszája szerinti változatban segítették az embert, addig a modernitásban és különösen a 20. században a rejtvényfejtésnek ez az archaikus, valamennyire garantált útja végképp elzáródik a világ varástalanodása által, a titokfejtés befejezhetetlen és tökéletlen útja egészen egyéni magányos játékká válik. Az emberi lény ekkor önmagát, mint többé-kevésbé egyetlen realitást érzékelve, a megfejthetetlenség, sőt az értelmetlenség, a nincs tovább mit megfejteni szorongó, szorongató élményével, a reményvesztés ironikus kiemelésével vagy rezignációjával bajlódik, illetve így segít magán. Az alapvető 20. századi cselekmény probléma éppen a világ varástalanodásának, a rejtély nélküliség rejtélyének a fogja és bonyolítója, ahogy erre éppen a nagy rejtvényfejtő könyv, Éko a Rózsa neve című krimi regénye ironikusan utal. Az út, az utazás, a kaland, a bűntény azonban még mindig korunkban is az eredeti felszólítást visszhangozza, mint egy a fonákjáról mutatva meg a Delfoi Jósda bejáratán álló híres felirat hatalmát. Ismerd meg önmagad! Az ember számára ugyanis a legnagyobb titkok közé tartozik önmaga, mint gát és határ, mint szenvedés és reflektálatlanság, mint hirtelen megvilágosodás és elborulás, ahová talán a legnehezebb belelátni, ahol drámai folyamat befelé indulni és el nem veszni. Az európai irodalmak legalapvetőbb cselekménysorainak titkos középpontja ugyanis a belső utazás élménye és kalandja, a titok cselekménye, mint lélekvesztés, vagy mint sajátos üdvözülés. Ez a cselekménytípus az embert időben véges, jelentésében, mi voltának titkaiban azonban befejezhetetlen, de önértelmező lényként mutatja be, és ennél sűrűbb, komplikáltabb és valóságosabb cselekményt, azaz választás és elszenvedés sorozatot nem ismerünk. Az ember rejtélyes természete befejezhetetlen rejtvény fejtéssé válik az európai irodalom egyik legfontosabb ágában, válfajában, a vallomás irodalomban. Tág értelemben a rejtvényközpontú cselekmény ugyanis paradox módon elfedett, elkendőzött, stilizált vallomás. Ki hogyan írja fel saját és világa képletét, amelyben nem biztos, hogy végeredmény egyáltalán létezik, de minden a levezetés, az igazolás módján és minőségén múlik, hogy ezzel a matematikai hasonlattal éljünk.
Umberto Eco, a rózsa neve, Barna Imre fordítása. Részlet. Mindebből azt szűrtem le, hogy Atsó visszaemlékezéseit valahogy, mintha ugyanaz jellemezné, mint az általa fölelevenített eseményeket. Számos bizonytalan titok övezi, kezdve magán a szerzőn, eladdig, hogy Atsó makacs következetességgel hallgat az apátság helyét illetően, amiért is csak feltételezni lehet, hogy a helyszín valahol Pompóza és Conquest között, nagy valószínűséggel Piemonte, Liguria és Franciaország között az Apenninekben, mondjuk Lerici és Turbia között keresendő. Ami a megörökített események idejét illeti, 1327 novemberének végén vagyunk, bizonytalan viszont, hogy mikor írta művét a szerző. Számításba véve, hogy azt mondja magáról, 1327-ben novícius volt, emlékeinek írásba foglalásakor pedig már a sír szélén állt, feltételezhetjük, hogy a kézirat a 14. század utolsó 10-20 évében fogalmazódott. Ha jól belegondolok, igen kevéssé érezhettem magam indítatva rá, hogy a 14. század végi német szerzetes, latin nyelven írott művének, 17. századi latin kiadás alapján készített bizonytalan neogótikus francia változatból született olasz változatomat közzétegyem. Először is milyen stílust használjak? Elfogott ugyan a kísértés, hogy korabeli olasz mintákhoz igazodom, de indokolatlansága miatt ezt a megoldást el kellett vetnem. Atsó nem csak, hogy latinul ír, de a szöveg egészéből nyilvánvalóan kiderül az is, hogy műveltsége, illetve annak a kolostornak a műveltsége, mely ilyen egyértelmű hatással van rá, ennél sokkal korhoz kötöttebb. Egyértelmű, hogy a különféle ismeretek és a késői középkor hagyományához kapcsolódó stílusfordulatok több évszázados összegződéséről van nála szó. Atsó gondolkodásmódján és írásán meglátszik, hogy szerzetesi lényén nem fogott a köznyelv forradalma, hogy a művében szereplő könyvtár darabjaitól elszakadni nem tud, hogy patrológiai skolasztikus szövegeken eszmélkedett. Így hát az ő története, eltekintve a 14. századi utalásoktól és eseményektől, ezeket maga Atsó is csak nagy üggyel, bajjal és mindig másodkézből adja tovább, nyelvezetét és tudós idézetanyagát tekintve, akár a 12. és 13. században is íródhatott volna. Egy szó mint száz, csupa kételj vagyok. Egyszerűen nem tudom, mi okból határoztam el, hogy összeszedem minden bátorságomat, és úgy teszem közzé Melki Atsó kéziratát, mintha hiteles volna. Esetleg szerelemből. Vagy mondjuk azért, hogy megszabaduljak végre számos régi rögeszmémtől. Úgy másolok, hogy mit sem törődöm az időszerűséggel. Azokban az években, amikor én a Valli apát szövegét felfedeztem, az a meggyőződés járta, hogy csak is a jelen iránt elkötelezetten világ megváltoztató szándékkal szabad írni. Ma, tízegy néhány esztendő múltán kiengesztelődhet, és fennkölt méltóságában megerősítve érezheti magát végre az írástudó. Igenis, lehet egyszerűen az írás kedvéért írni. Úgy érzem tehát, hogy pusztán mesemondó kedvemtől indítatva nyugodtan elmondhatom Melchiazzo történetét. És bátorít és vigasztal az a tudat, hogy ma, midőn a virrasztó ész kisöprűzte mind a szunnyadása idején támadt rémeket, ez a történet oly mérhetetlenül távol került az időben, és hogy oly dicsőségesen semmi köze a mi korunkhoz, oly időtlenül idegen a mi reményeinktől és a mi bizonyosságainktól. Mivel hogy könyvek is nem hétköznapi nyomorúságok története ez, olvastán megeshet, hogy Kempisszel, a nagykövetővel együtt felsóhajtunk. Mindenben nyugodalmat kerestem, de csak egy sarokban, könyvvel a kezemben találtam rá.
Mai óravázlatunk szövegpéldáit a modern és a kortárs irodalmi hagyományból választottam, olyan szemelvényeket, amelyek az adott műből markánsan emelik ki a rejtvényszerűséget, és az egész művet efelől értelmezik. Hallottuk, míg Borges végtelen könyvtárának egyik darabjában egy olyan csodálatos fikcióra talál, hogy egy 20. század közepi francia író szóról szóra a Don Quixote-val megegyező szöveget hoz létre, mégsem egyszerűen Cervantes papírjára ír egy ugyanolyan réteget, épp ezért mindennek utána kell járni, rákérdezni és álmélkodni, addig Kafka perének betét novellája maga a rejtvényfeladvány és találós kérdés az emberi élet teljes hosszára vonatkozóan, amelyre végül rácsapódik a törvény és az ítélet kapuja. Szöveges enigma, amelynek megfejtése életünkbe kerülhet, és kérdés, hogy lehetséges-e egyetlen leolvasása. Mészöly Miklós rendületlen, halhatatlan füstcsíkja végül, és a mezőn megközelíthetetlen heverő nő alakja a megbocsátásban, valamit erősen kérdez önmagától, olvasójától, és a talány feszültségében maradunk. Ez a feszültség a cselekmény motorja, itt épp úgy, mint az Ékó szövegrészletben. Maga az út, a történése fontos, nem feltétlenül a helyes válaszok.
Mészöly Miklós, megbocsátás. Részlet. Különös módon a városban nem nagy figyelmet keltett a város szél fölött veszteglő füstség. Azóta több tucat vonat kifutott az állomásról, füstjük annak rendje és módja szerint szétfoszlott. Ez az egy azonban változatlan vésetként az égen maradt. Ja, arról nem lehet szó, hogy nem látták, kizárólag csak arról, hogy nem szenteltek neki figyelmet. Elmulasztották például észrevenni, hogy napfelkeltekor, a füstcsík a várostól keletre horgonyzott le, a napsugarai valóban nem hatoltak át rajta, a széleit éles kontúrral körbe ragyogták, mint egy kék tenger távlatába helyezett sziklazátonyt. Persze kellő szórakozottsággal úgy is lehetett venni, hogy a felhők folytonos vándorlásához ez az alakzat is hozzátartozik, néha lemaradt tőlük, máskor meg őt érik utól, és rendhagyása legfeljebb annyi, mint egy mozgalmasan szapora családban a fattyúé. Igazi szenzáció meg egyébként is akadt, és nem csak nyári kacsa. Július 14-én egy fiatal nő holttestét találták meg a Bazsót anya közelében a Saponyai földek búzatáblájában. Az egyik mezőgazdasági repülőgép pilótája vette észre kora reggel. Váratlanul a következő kép tárult a szeme elé. Egy közel 50 méter sugarú körben, földig csavarodva hevert a búza, mint a forgószél toron csapott volna le a magasból, egy felhőkarcoló forgószél, egy gigantikus pörgettyű. És a letaglózott búza közepén feküdt a halott nő. Karját keresztformán dobta el magától, combját szorosan összezárta. Hófehér ruha volt rajta. Csak a szoknya alját díszítették, mint valami szegély kisebb, meg nagyobb aquamarin pöttyök. A pilóta percekig teljesen megzavarodva körözött fölötte. Utoljára olyan alacsonyra ereszkedett, hogy a légörvény felkapta a nő hosszú haját és a ruháját is derékig. Ez olyan szégyent keltett benne, hogy csak többszöri manőverezéssel sikerült a szoknyát a halottra visszacsapatni. És azonnal visszatért az állomás helyére, hogy jelentést tegyen.
Az újságok első oldalon számoltak be rejtélyes tragédiáról, sőt, a rendőrkapitány javaslatára légi felvételt is készítettek a színhelyről, mielőtt a halottat elszállították volna.
Ezt a képet a vasárnapi mellékletben közölték, s mint kép annyira jól sikerült, olyan döbbenetes művészi hatást tett a nézőre, hogy sokan kivágták a lapból, és a szobájuk falára gombost tűzték. A kaszinóban a kép varázslatos atmoszféráját elemezték, a mesteri kompozíciót. Állították, hogy ilyet kitalálni nem lehet, ilyen csak lenni tud. Majdnem körzővel kihúzható kerektérségen dőlt meg a búza, és még azon belül is olyan dermet, nyugalmú kaotikussággal, hogy ahhoz képest a rend minden elképzelése sivár erőlködésnek hatott. Igen, mondták, amit mi a felbomlás képzetének körébe utalunk, nagyon is meg lehet, hogy valójában egy áttekintésünket meghaladó, bonyolultabb kategória, bonyolultabb rend világába tartozik. S maga a tény, a minden logikának ellentmondó heverő nőalak, artisztikus és kecsesen morbid, röppenékeny és tonnányi súlyú. Másfelől a környező térség mutattak rá, mint egy óriási virág csapzott virágkelyhe, középütt a karját kétfelé kitáró antropomorfizált bibével. Kép a rejtelem határán. Különösen, ha figyelembe vesszük azt a páratlan átmenet hiányt, a primitív festészet egyik jellemzőjét, ahogy a csapzott térséget sudáron körbekeríti a búzaföld masszívuma, tömörebb falként, mint milliárd kalászos közkatona a bevetés előtt. Ennek a fantasztikus kontrasztnak különösen erős volt az esztétikai varázsa, mondták. Színtér, ahová nem vezet bejárat, s nincs kijárata sem. A gondos szemlélőt és újságolvasót ezzel kapcsolatban még inkább zavarba hozhatta, hogy a bűnügyi rendőrség a légi felvétel aprólékos vizsgálata után sem tudta felfedezni azt a rejtélyes csapást a színhelyet környező búzatáblában, ha még oly keskenyet és óvatosat is, amelyen csak ugyan megközelíthette valaki az áldozatot. Ugyanis, hogy gyengéden megfojtsa, esetleg álmában? Vagy ha nem, maga az áldozat hogyan került oda, ahol feküdt? S hogyan halt meg?
Rejtvény, mint cselekmény. Balassa Péter műsorát hallották. Közreműködött Nagy Zoltán és Fodor Tamás. A felvételt Liszkai Károly és Göbjös Tamás készítette. Zenei munkatárs Török Etel. Szerkesztő Liptai Katalin. Rendezte Lehocki Orsolya.
A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 2000. március 21-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
Augusztus 20-a, egyszerre Tisztelgé Szent István államalapító öröksége elő. Alkalom, hogy emlékezzünk a magyar történelemre, és lehetőség, hogy közösen tovább írjuk az ország történetét. A nemzet ünnepe. Közvetítések az augusztus 20-ai eseményekről. Egész nap az M1-en. Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet ezer éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.